Gyújtópont.
Szeretettel köszöntöm tehát első vendégemet a vonal túlsó végén, Csizmazi Darab István, IT szakértőt. Jó napot kívánok!
Kedvi Csokolom, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Azt mondtam el bevezetőként, hogy ugyan vírusokról lesz szó, de most nem abban az értelemben, ahogy a karantén időszak alatt beszéltünk róla. Ugyanakkor lehet, hogy nem mondtam teljesen igazat, hiszen ennek is vannak egészségügyi kockázatai, hogyha jól értelmeztem, azoknak a vírusoknak, amik behatolnak számítógépekbe, és akár egészségügyi intézményeket is ilyen módon megfertőzhetnek a számítógépen keresztül. Ez mit jelent valójában?
Igen, itt igazából van egy kapocs a kettő között most kivételesen. Azt tapasztaljuk, hogy amikor ilyen kártevő támadások vannak, vagy hát ugye ezek sokszor indulnak el úgy, hogy kéretlen leveleket kapunk, vagy kéretlen üzeneteket, amiben linkek, vagy pedig fertőzött mellékletek vannak, akkor ugye ezek a levelek, üzenetek kihasználják azt, hogy a világban éppen mi történik. Ha olimpia van, akkor azzal kapcsolatos a dolog. Most ugye ez a COVID-járvány, ugye ez adott apropót ahhoz, hogy mindenféle leveleket küldözgessenek. Itt külföldi, meg magyar levelekkel is találkoztunk, tehát itt ilyen maszkokat árulnak, akkor azt állítják, hogy a magyar állam az pénzt ad a koronavírus elleni küzdelembe, és az összes személyes adatunkat be kell gépelni egy weboldalon ahhoz, hogy megkapjuk ezt az állítólagos támogatást. Hát ez például egy olyan átverés volt, amit én magam is megkaptam.
És ezeket hát már rutinosan hárítja ezeket? Tehát egy IT szakértő felismeri, amikor ilyen fék levelek érkeznek?
Hát igazából szerintem már egy ilyen biztonságtudatos átlagfelhasználó is felismeri ezeket. Tehát igazából az lenne a célunk, ugye az antivírus blognak is a szerkesztője vagyok, hogy hát tulajdonképpen ez a biztonságtudatos hozzáállás ez minél szélesebb körbe teret nyerjen, és hogy a felhasználók azért vértezzék fel magukat azokkal a tudással, képességekkel, amikkel jól tudják ők maguk is hárítani ezeket a veszélyeket, amik a kibertérbe jelentkeznek.
A vírusról, a Covidról sem tudjuk pontosan, és azt is kutatják, hogy honnan származik, sőt, még érdekeket is kutatnak mögötte, nyilván minden mögött van egyfajta összeesküvés elmélet lehetősége is. A számítógépes vírusok, azok hogy keletkeznek? Van-e valami érdek ezek mögött is?
Hát a számítógépes vírusok azok, hát nagyjából 1986 óta vannak velünk, tehát már jó 34 esztendeje.
És oltás ez ellen sincsen.
És hát akkor kezdődött el aztán rövid időn belül az antivírus, tehát vírusvédő programoknak is a gyártása. Hát van egy olyan mondás, hogy érdek a világ ura. Hát ez itt ebben a kérdésben is látszik. 2008-ban volt egy olyan különleges év az Egyesült Államokban, amikor a elektronikus csalásokból, számítógépes csalásokból összességében több pénz folyt be a bűnözők kasztájába, mint a drogkereskedelemből. És hát ez mutatja a motivációt igazából, hogy ezzel pénzt lehet keresni. Tehát a személyes adatoknak az eladásából, másoknak a megszemélyesítéséből, a pénzügyi adatainak az ellopásából nagyon jó pénzeket lehet keresni, és hát újabban mondjuk, hogy 2013-2014 környékén aztán jött egy kőkemény pénzkeresős kártevőfajta, az az úgynevezett zsarolóvírus, ami ugye arra játszott, hogy az embereknek a személyes adatait eltitkosította nagyon erős egyedi gépenként, személyenként egyedi titkosítással a gépen, és váltságdíjért állította csak, hogy ugye ezt visszaadja. És hát ott még határidő is ketyegett mellette, ilyen 24, 36, 72 órát adtak, és ha valaki ezt nem fizette ki, és nem volt mentése, akkor egyszer és mindenkor el tudta veszíteni az összes állományát. És hát akik megfizettek, azok vagy visszakapták az állományaikat, vagy nem, de minden esetre ez egy olyan üzleti modell lett, ami azóta is, tehát még 2020-ban is hát tömegesen jelentkezik, amiből hát megtanulhatjuk azt, hogy hát használjunk napra kész vírusvédelmet, mentsük el az adatainkat, de hát ez egy nagy lecke volt mindenkinek, tehát itt nem a karakterek potyogtak le az alsó sorba, vagy zenét játszott a hangszóró, hanem itt már komoly anyagi veszteségeket szenvedhetett el a magánember is, meg hát a cégekről nem is beszélve.
Tehát aki esetleg azt hinné, hogy a virtuális világ az kevésbé valóságos, mint a kézzelfogható valóság, itt is ugyanolyan kézzelfogható károkat lehet szenvedni, sőt, hát ezek szerint a bűncselekmények is ugyanazokkal a kifejezésekkel lehet illetni, hogy lopás, zsarolás, érdekek, pénz mozog rajta, akkor ez egy nagyon, tehát fontos az, hogy gondolom az antivírus blogon is fontos pont az, hogy erre felhívják a figyelmet.
Igen, hát egy szép és jó dolog ez az internetes világ, a veszélyeit azért ismerni kell. Tehát ugye nagyon sok előnyt ismerhet, főleg az, aki esetleg a számítógépes korszak előtt élte meg a fiatal korát, vagy a gyerekkorát, tehát ugye összehasonlítva a hétfői adásszünetes fekete-fehér tévével, vagy a Szabó Ervin könyvtár kölcsönzési lehetőségekkel, hát ehhez képest most egészen kinyílt a világ, és mindenféle tudáshoz, tanfolyamhoz, kulturális értékhez pillanatok alatt hozzá tudunk jutni. Muszáj, hogy mindenki és minden generáció megismerkedjen a veszélyekkel kapcsolatosan, hogy hogy védekezzen. Ez ugye ugyanúgy érvényes a gyerekekre is, vagy az idősebbekre is, akik ugye esetleg a nyugdíjas korukban ismerkedtek meg a számítógéppel. Itt az antivírus blogon hát mindenféle közérthető módon igyekszünk ezeket az ismereteket mutatni, tehát ugye a vírusvédelem fontosságáról van szó, akkor ugye az, hogy a vírusok hogy támadják meg a gépet, hát általában az úgy szokott történni, hogy rendszeresen jelennek meg hibajavítások az operációs rendszerre, meg azokra a programokra, amiket használunk. És hogyha valaki nem frissíti, nem javítja ezeket a hibákat rendszeresen, akkor ezek a kártékony weboldalak, vagy kártékony mellékletek csak annyit néznek meg, hogy ez a gép javítva lett, vagy nem. Tehát nem kell ahhoz Trump elnöknek se lenni, híres embernek se lenni, az csak azt nézi meg, hogy a gép fertőzhető, igen, akkor megfertőzöm, ha nem, megyek, keresek egy további gépet. Tehát tulajdonképpen erre minden egyes felhasználónak fontos, hogy a figyelmét ez egy nagyon
érdekes párhuzamosságot mutat valóban ezzel a Covid időszakkal. Lehet, hogy most egy kicsit kézzelfoghatóbbá válik mindenki számára, hogy valóban azt keresi a vírus, aki fertőzhető, és aki nem védekezik ellene. Ugyanakkor, ha az egészségügyi kockázatokról beszélünk, az egészségügyi intézmények részéről milyen fajta védekezésre lenne szükség ahhoz, hogy az átlag paciens az ne szembesüljön azzal, hogy itt valamilyen kár érte? Ez egy érzékeny terület, már csak ezért is kérdezem.
Azt tapasztaltuk már korábban is, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt helyeztek a támadók ezekre az állami intézményekre, tehát ilyen önkormányzatok, kórházakat támadták, és nagy összegű váltságdíjakat igyekeztek kizsarolni ezektől az intézményektől. Hát ugye gondoljunk bele, hogy mennyire kulcsfontosságú egy ilyen intézmény, tehát több külföldi, meg néhány hazai példát is láttunk, de nagy intézményekből inkább külföldieket, ahol ugye több napra leállt egy kórháznak a működése, el kellett halasztani műtéteket, akkor ugye ki kellett még választaniuk mentés hiányába, hogy mik az voltak azok a kulcsfontosságú gépek, ahol mégiscsak kifizetik a váltságdíjat, mert különben akkor esetleg hónapokig vagy évekig nem tudnak dolgozni, akkor visszaállt az egész intézmény faxra, telefonra, papírra írtak meg írógéppel, az, aki eddig a leletér csak e-mailt kapott és megkapta a leletét több száz kilométerre, az beutazhatott és csak személyesen vehette át. Tehát ugye ebből egy kicsit azt is lemérhettük, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, amikor ez a jól megszokott, kényelmes életünk egyszer csak valami miatt kizökken a normális kerékvágásból. Hát a hétköznapi embereknek, és ugye megint csak ugye az egészségügyi intézményekkel kapcsolatosan vonom meg a párhuzamot, ott pedig ugye az volt a nagy tanulsága talán az utóbbi éveknek, meg ennek a vírusnak is, hogy a személyes adatait nem mindenki tartja nagy becsbe, és akinek meg visszaélnek a személyes adataival, tehát ellopják és mondjuk megszemélyesítik őt, akkor ugye esetleg a bank számlájáról tudnak összegeket leemelni, de külföldön már az egy bejáratott csalási forma, hogy visszaélve az ő személyes adataival, 8-10 cég műtétet, nagy összegű ilyen egészségügyi eszközöknek a beszerzését ráterhelik az ő TB számlájára, úgyhogy az érintett az nem is tud róla, és akkor egyszer csak kap egy számlát arról, hogy valami óriási nagy összeggel tartozik, és akkor döbben rá, hogy őt megszemélyesítette egy csaló, és hát egy óriási nagy összeget kérnek rajta számon. Ez a csalás, ez annyira bevett forma már Amerikába, hogy ott külön ilyen esetekre specializálódott ügyvédi irodák is vannak, akik ugye az ilyen károsultaknak a védelmét igyekeznek ellátni. Tehát ez csak egy jó példa arra, hogy mindenki, az átlagember is úgy gondoljon a személyes adataira, hogy azok roppant nagy értékek. Itt Magyarországon is volt egyébként két olyan eset is, ahol ilyen SIM-kártyacserés csalás formájába kiürítették az OTP számláikat azoknak, akik ilyen lakásvásárlási akcióba voltak benne.
Tehát az egészségügyi adatlopás, ez egy amerikai példa volt, ez a SIM-kártyás, ezzel már közelebb került.
Ez meg egy magyar, de tulajdonképpen
előfordulhatna
ezek a támadások, ezek hát nemzetköziek, mindannyian ugyanazt a netet nézzük, és hát ha nem is annyira gyakori, vagy esetleg más formában, meg lehet, hogy a magyar helyesírás az néhol döcög, de tulajdonképpen minden csalási forma az előbb-utóbb megjelenik itt magyar területen is.
És hogyha nyilván, aki abból az időszakból származik, amikor egész jól el voltunk internet nélkül is, és most hanyat homlok menekülne a virtuális világból, nyilván ez nem cél, de mondjuk, hogyha kézzel foghatóvá szeretnénk tenni azt, hogy mi az, hogy megbecsüljük a személyes értékeinket, akkor mire hívná fel a figyelmet, hogy ez így a virtuális világgal együtt élve mit takar valójában?
Hát ezeket az alapelemeket, amiket talán érintőlegesen mondtunk is, minden platformon, minden operációs rendszeren fontos az, hogy futtassunk vírusvédelmi alkalmazást. Ez ugyanúgy igaz egyébként a mobiltelefonjainkra, tehát Android rendszeren is rengeteg ilyen kártevő létezik, tehát a vírusvédelmet minden platformon használni kell. Akkor ugye a második pillér ezek a rendszeres hibajavító frissítések, amiket meg kell tenni. A harmadik meg egy ilyen biztonságtudatosság, amit hát úgy kell képzelni, mint egy élethosszig való tanulás. Tehát amikor ugye idősek ellen például vannak ilyen típusú csalások mostanában, hogy elhívják őket ilyen termékbemutatóra, és akkor ott több százezer forintért adnak nekik olyan terméket, ami hát ezerszeresen túl van árazva, ott is kellene egy ilyen józan paraszti ész, vagy végiggondolás, hogy hát ezek hihetetlen történetek. És hát ezek a neten ugyanúgy megvannak, és hát kellene hozzá egy ilyen egészséges gyanakvás, hogy elhiggyem-e azt, hogy a Bill Gates elosztogatja a vagyonát azok között, akik e-mailt írnak neki. Vagy hogy ingyen iPhone-t kapok, hogyha rákattintok egy linkre. Hát szóval ezek olyan dolgok, amiket mindig új formában látunk, de tulajdonképpen az ember a gyökerét, a motivációját megérti ezeknek a dolgoknak, akkor hát lesz egy ilyen képessége, hogy azért odafigyel arra. Tehát, de ez ugyanúgy megjelenik az ilyen társkereső oldalakon is, ahol megismerkedik az ember valakivel, és akkor anélkül, hogy ugye ismerné, azt mondja az illető, hogy jaj, hát most éppen azért nem tudunk találkozni, mert valamilyen váratlan katasztrófa történt, meghalt az apám, vagy elvették az útlevelemet, és kéne egy kis pénz. És az emberek egy része, az képes egy vadidegen ismeretlennek, aki azt se tudja, hogy kicsoda, pénzt előre utalni.
Tehát, de hát ez a feltétlen bizalomnak a jele lenne elvileg, de igazából valahol ez naivitás vagy butaság inkább.
Naivitás. És hát tulajdonképpen a blognak az tulajdonképpen ez egy ilyen karmikus vállalása is, hogy ebben az ügyben igyekszik az élet minden területéről ilyen incidenseket bemutatni, a tanulságokat fölvázolni, hogy hát hogy működik ez az egész, és hát igyekszünk ilyen praktikus tanácsokat is osztogatni, hogy hát ha mondjuk biztonságosan akarunk vásárolni az interneten, akkor ugye mire figyeljünk oda, tehát mondjuk a biztonságos vásárlás és a biztonságos bankolás az megint csak ugye itt előtérbe került a igen, a mostani járványhelyzet idején, amikor ugye itt a karanténban több hónapra be voltunk zárva, és hát elég sok mindent az csak ilyen online internetes vásárlással lehetett beszerezni. Hát ennek is van azért ilyen alapszabálya, hogy mire érdemes odafigyelni, milyen, mik a megbízható weboldalak, akkor hasznos dolog, hogyha ilyen virtuális kártyával vásárolunk, és az igazi bankkártyánknak a számait azt sose gépeljük be a weboldalon. Hasznos dolog az is, hogyha kérünk ilyen azonnali egyenleg értesítőt, amikor SMS-be a legkisebb terhelésről is azonnal értesülünk, mert hogyha ott bármi gond van a számlánkkal, akkor ugye azonnal tudunk intézkedni vagy reklamálni. Tehát sokféle ilyen kis apró feladatból, odafigyelésből áll össze az, hogy az ember az elvárható legnagyobb gondossággal próbáljon meg védekezni.
Van esetleg arra már valamiféle statisztika, felmérés, hogy az elmúlt hónapok alatt ez mennyire szaporodott el, az ezzel való visszaélés?
Olyan statisztikákat láttam, amik ezekkel a kifejezetten a járvánnyal kapcsolatosan, tehát itt ilyen, tehát egyrészt megnövekedtek azok a támadások, amik kórházak ellen voltak, amik ugye itt a fertőzés veszély, meg a gyógyításnak a feladatát igyekeztek nehezíteni. De azt is lehetett látni, hogy ezek a kártékony mellékletek, meg kártékony spamek, ezek ilyen több száz százalékkal megnövekedtek. Tehát úgy hirtelen így március-április környékén ez ilyen óriási nagy emelkedésbe kezdett, mert ugye volt egy jó apropó. Egyébként ilyen hamis védelmi felszerelések, vagy nem létező maszkok, nem létező eszközökkel kapcsolatos csalásokból a Britektől olvastam egy ilyen statisztikát, hát ott úgy azt mondták, hogy 300, tehát az első hónapban, már az első márciusi hónapban 800 000 fontnyi, tehát 300 millió forintnyi kárt okozott a Briteknek csak ezekkel a maszkokkal kapcsolatos csalásokkal, elektronikus csalások.
És hát akkor online fizetéssel, bankkártyával kapcsolatos visszaéléséről még nem is volt szó.
És akkor arról még nem is volt szó. Hát nem úgy kellett megijedni, hogy nem használja az ember a gépét, hanem hogy igyekszik mindig tanulni a más kárából, vagy azokból a hírekből, amiket lát, és akkor hát mindig egy kicsit óvatosabban kell ezeket a helyzeteket kezelni. De hát mondom, ez tulajdonképpen mindenkinek egy feladat. Tehát ugyanúgy a gyerkőcöknek is, meg ugyanúgy az idősebbeknek is, akik talán ilyen aktív munkahelyen dolgoznak, azok általában szoktak részesülni biztonságtudatossági képzésbe, meg munkahelyen ezeket legtöbb helyen oktatják. Az idősebb és a fiatalabb generáció az hát a mi segítségünkre tudja meg tanulni, vagy hát online tanulja, vagy hát sajnos néha a saját kárán.
Tehát akkor úgy kell kezelni ezt a virtuális világot is, mint aminek van egy működési elve, és a kockázatokat és a mellékhatásokat pedig hozzá kell tanulni, gyakorlatilag úgy, mint egy mosógéphez, hogy azt se lehet másra
használni. Igen. Hát mondjuk az utcán, hogyha sétálunk, és találkozunk valakivel, őről se tudjuk azért egy szempillantás alatt eldönteni, hogy megbízhatunk belőle benne, és hát sokszor látjuk azt, hogy online valakik vártanak 2-3 levelet, és elhiszik nekik látatlanba, amit ír, és hát elképesztő naivitással, nagy bizalmi hibákat vétenek. Tehát itt például a kéretlen levelek, ezek a úgynevezett spamek, amik így jönnek, igyekszenek a mi kíváncsiságunkat fölkelteni, hogy valamilyen árut mutatnak esetleg kedvező áron, vagy ugye látszólag a bankunkból, vagy valamilyen hivataltól érkeznek, hát ott alaposan meg kell nézni, hogy ki a feladó, egyáltalán ügyfelei vagyunk-e annak a hivatalnak, vagy banknak, aki küldte, és hát ugye a legnagyobb kockázat, amikor kártevő fertőzés történik, az, hogy egy kéretlen levélbe kapott linkre, vagy egy kéretlen levél mellékletére rákattintunk, és akkor azzal tudjuk el indítani magát a fertőzést, tehát ott is azért amellett, hogy persze vírusvédelmi programot használunk, mindig el kell gondolkodni, hogy hát jogos dolog ez, hogy ezek küldték nekem ezt a levelet, vagy ebbe kell nekem az összes személyes adatomat képelni, de hát ez hogy így van.
Igen, hát hogyha például a postaládánkba dobnának egy levelet, amit nem nekünk címeztek, biztos átdobnánk a megfelelő postaládába. Így viszont ezek szerint ez egy kicsit így az óvatosságot feloldja, az, hogy nem látjuk, hogy mi van mögötte, és ezért feltételezzük, hogy valami olyan van, amiben meg lehet bízni. Most akkor ezek szerint az antivírus blog is erről beszél le bennünket, és köszönöm, hogy a többi részéről is némileg szerintem sikerült lebeszélni az óvatlanságról mindenképpen. Nagyon köszönöm Csizmazi Adarab Istvánnak a beszélgetést.
Én köszönöm, viszont hallásra.